Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlöm Önöket, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatívipari műsora, akik itt vannak ma velünk, Négyesi Tamás, a Mediátor stratégiai igazgatója.
Sziasztok!
És Dankó Bence, a Mediátor stratégiája.
Köszöntünk mindenkit, továbbra is megerősített home office-aink falai mögül.
A mai vendégünkkel a fenntarthatóságról beszélgetünk a fogyasztók aspektusából, aki velünk lesz, Fekete Balázs, a Kantar Hungary Kft. Piackutatója. A híreink között szó lesz az Agendem furcsa közönyéről egy támadott modellje miatt, a Danubius Hotels új kampányáról, a Spotszemlében pedig beszámolunk az Aldi vadi új márkai másfilméről, a Diego filméről és az új Joy Napok spotról. Hát akkor kezdjük az Aldival. Mit szóltok hozzá? Nekem egyébként ma minden esetre ez a kedvencem. A kedves hallgatók kedvéért elmondom nagyjából, hogy miről szól ez az Aldi márkai másfilm. Jól mondom, egyébként márkai másfilm?
Mi másfilm ez?
Írt rá egy rap számot Zsola, de ugye ez egy adaptáció, és mind a szlovén, mind a német, mind az osztrák verziók alatt ugyanez a zene megy, és az aktuális, vagy az ottani lokális rapperre osztották ezt a szerepet. Nekem van egy ilyen kettős érzésem, egyrésztről azt érzem, hogy a magyar az egyik legjobb az összes többi közül, a másik pedig az, hogy nagyon nehéz lehet egy ilyenből utána kibújni, tehát hogyha ezt magára húzza ezt az influencer köpenyt egy zenei előadó, akkor azért szerintem ezt nagyon nehéz lesz levetkőzni évek múlva.
Nem biztos, hogy baj egyébként, mert ugye Roy Lichtenstein, német komikus, szerintem Európában, meg így a világban leginkább azért ismerik, mert 2014-ben vagy 2015-ben megcsinálta azt a csodálatos dalos Edeka spotot, a Super Guy, és talán ekkor érkezett meg ez, hogy a kiskereskedelemben, meg a diszkont szektorban elkezdenek ilyen nagyszerű dalos spotokat is készíteni. Szerintem Kasszás Erzsi sem járt olyan rosszul azzal a szereppel, amiben, amikor így magára vetté a CBA-s köpenyt a szó szoros értelemben, Icukáról nem is beszélve. Tehát, hogy így van előzmény, és az Aldia szerintem teljesen jól folytatja ezeket az előzményeket. Tök szerethető. Az az érdekes, hogy én nem éreztem, hogy ez adaptáció lenne, ami ebben a műfajban, dalos reklámok műfajában egy parádés megoldást jelent.
Lichtenstein egyébként mindenek felett van. Folytatjuk a Diego spotjával, ami számomra elég semmit mondó, de azt majd ti elmondjátok, hogy ennek miért kell ilyennek lenni reklámos szemmel egy ilyen spotnak. Arról van szó, hogy a szereplőnk egy üres lakásból, egy felújítás előtt lévő lakásból egyszer csak ott találja magát egy csodálatos nappaliban, ami a Diego-nak köszönhető a reklám szerint. De azért én hozzászoktam ehhez az 2000-es évek elején ezekhez a fajta spotokhoz. Miért nem változott ez a stílus?
Ugye ez ilyen egyszerűnek tűnik, de egy borzalmas mennyiségű utómunka van benne, mert az alkotók arra számítottak, hogy egy wow, egy ilyen nagyon látványos vizuális effekt, az elég lesz ehhez a spothoz. Ez az a gondolkodás, amikor abba bízunk, hogyha valami nagyon jól néz ki, meglepően morfolódik utómunkával az egyik felület a másikba, az így elég lesz, lenyűgözi a nézőt, emlékezni fog rá. Biztos, hogy vannak olyanok, akiknek ez így elég, de szerintem 2021-ben, amikor annyi vizuális effekt meg inger ér minket, akkor azért nem jó, hogyha egy kampányt a sztori nélkül pusztán vizualitással akarunk megúszni.
Igen, én is azt keresem, hogy minden erre volt felépítve a vizuális gegre, erre a vizuális tárolásra, ami kétségkívül látványos, jól sikerült, de kevéssé mond el bármit a brandről, vagy nincs benne egy komolyabb sztori ennél a gegen túlmenően. És egyébként azt mondom, hogy bármit végére vághattak volna szinte, tehát egy kis túlzással lehetett volna itt obi praktiker bármi. Úgyhogy én annyira nem éreztem a kapcsolódást sem a márkával, nyilván leszámítva kávéval beugró kisimit.
Tovább megyünk két olyan spotra, amikhez influencereket vagy hírességeket használtak. Az egyik a Joy Napoknak az új spotja, amelyhez három influencert használtak.
Nekem az volt az egészben a megdöbbentő, hogy a Géci Dávid nagyon-nagyon szuper zeneakadémia meg opera spotokat csinált egy pár évvel ezelőtt, és ehhez képest ezek egy ilyen iszonyú mesterkélt és iszonyú modoros jelenetek lettek.
Full kínos.
Így látszik az, hogy már ennyit sem, hogy így elromlik egy turmixgép,
Füstölt. Mikor füstölt a Turmix géped? Már bocsáss meg, mikor füstölt a elromlott Turmix géped? Igen, szóval nem az, megy az tovább.
Egy, ki akartam én is emelni, hogy ez egy igazi kis rendezői csemege vagy geg, hogy még egy kis füstöt is befújtak az elromlott Turmix géphez. Ne próbáljátok ki otthon. Ennyit tudunk erre mondani, ez nem így van.
Ezzel szemben a Danubius Hotels Kacz Dávidot és Kis Gergelyt használta az új kampányához. Ugye Kacz Dávidról már múltkor beszéltünk, nehéz eldönteni, hogy egy újságíró, de hogyan vált ő influencerré, vagy nem is influencer, de nem is újságíró, pedig újságíró, de inkább annak tartom, mint influencernek. Ezért nem tudom, hogy a hitelessége mennyire megkérdőjelezhető egy ilyen spotban, Kis Gergely pedig, hát ő egy olimpiai bajnok, ott nem is kell szerintem megkérdőjelezni semmit.
Nem nevezném igazából spotnak, ezt én igazából contentnek nevezném, legeslegénkább pedig a legfontosabb kifejezés az ezerre, hogy vicces videó. Nyilván a vicces videók azok nagyon népszerűek, meg az emberek átküldözgetik egymásnak, hogy haha, a kacz hogy leborul az ágyról, de hogy én igazából olyan nem érzem azt, hogy ez az egész úgy kedvet csinálna a nyaraláshoz, meg a szálláshelyfoglaláshoz. Én nem érzem azt, hogy ez a márkához passzolna igazából ez a formátum, meg ez a sztori.
Még az is lehet, hogy passzolhatna ez a formátum, vagy húzhatna olyan váratlant, ha már emlegettük ma a CBA-t, vagy akár az Aldinál egy ilyen merészebb stílusváltást, vagy próbát. De az van, hogy én itt azt gondolom, hogy hiába vagyok nagy Kacz Dávid rajongó, ez, hogy ez itt scripted lett, és nem egy ilyen reális, reality-szerű valami, hanem tényleg itt meg voltak írva a jelenetek, azok viszont nem voltak jól megírva, így az egész ilyen fárasztó lett egy picit, és nem erős, nem izgalmas, nem érzed azt, hogy itt most váratlanul történnek dolgok, hanem nem tényleg egy kicsit ilyen izzadságos lett a dolog.
Magára hagyta feketebőrű modelljét a Hey Gendem a magyar Facebookon. Egyébként ez egy elég ilyen clickbaites cím is lehetne, hogyha most én adnék ennek címet.
Én írtam.
Ja, te írtad, jó. De egyébként nem így írtad, ezt már én átköltöttem, de a lényeg az, hogy április végén posztolta a Hey Gendem egy stílus videót a Facebookra egy feketebőrű főszereplővel, amit aztán meg is hirdetett, és a kommentekkel és a reakciókkal azóta sem foglalkoznak. Ugye gyakorlatilag egy bullyingnak tették ki a feketebőrű modellt, és nem törölték ezeket az ócsároló kommenteket, ami baj egy nagy vállalatnál szerintem, és nem tudjuk, hogy vajon, attól tartok, hogy valami nagyon bagatell oka lehet, tehát hogy éppen a social-ös szabadságon volt, vagy van azóta is, nem tudjuk.
Kirúgták.
Azért, mert nem reagált.
Én ezt nagyon szorosan követem, tehát hogy így nekem beugrott egyszer a hírfolyamomba, és meglepődtem, hogy több szám, ez egy hirdetés, tehát nyilván ez olyan dolog, hogy valószínűleg organikusan nem is jelenik meg Facebook oldalukon, hanem csak egy hirdetésként, és így külön nehéz követni. De most ez tényleg egy nagyon furcsa, mert követtem tényleg hétről hétre, mert most már hetek óta kint van, és azon, hogy néztem, hogy 100 számra növekednek a kommentek, és igazából nem vesz részt a márka a beszélgetésben. 2000 fölött jár a kommentek száma, és nagyon nagy részt ócsárolják meg mindenféle márka károsító szövegkörnyezetben illetik a szereplőt, meg a márkát, ami azt gondolom, hogy egy ilyen globális brandnek, de csak úgy egyáltalán magyar piacon jelenlévő brandként ezt nem nagyon lenne szabad megengedni, hogy ezt válasz nélkül hagyják ezeket a kommenteket, vagy legalábbis ne lépjenek be moderációval.
Etikailag sem tartjuk korrektnek azt, hogy embereket hagyni kellene, hogy trolloknak tegyék ki egymást, magukat. Teljesen rossz irányba indult el a beszélgetés, ezt nem lett volna szabad hagyni.
Utolsó hírünk pedig az, hogy a Kép Más is felszállt a podcast vonatra, hát ki gondolta volna, valójában minden utcasarkon nő egy új podcast gomba módra, ami alapvetően nem baj. Nyilván nagy zajban erősebb a kontraszelekció, de vajon a Kép Másnál mi fog történni? Hagyományos európai értékeket közvetítő podcast paletta, és két új minőségi beszélgetős műsorsorozattal bővül. Ez egyetlen egy dolgot szeretnék mondani, hogy ugye mindenki beszélget, és akkor mindig az jut ezt én is, meg mi is most ezt csináljuk, itt podcastet gyártunk, meg rádióműsor, de akkor az jut eszembe, hogy oké, de ki dolgozik? És ezzel önmagamat is egyébként szivatom, mert ezzel a kérdéssel tényleg értem én, kell a tartalom, kell az, hogy beszéljünk dolgokról, kell témákat elemezni, kibontani, de mégis ki dolgozik?
Nekem az izgalmas ebből, hogy a Kép Más úgy találta, hogy megéri nekik kísérletezni a podcast formátummal, megéri nekik, hogy alapvetően konzervatív, idősebb korosztály célzó print lap mellé behozni ezt a formátumot, és a podcastban elkészült tartalmakat promótálni. Ez azt jelenti, hogy akkor a podcast ez tényleg már Magyarországon is kezd annyira mainstream dologgá válni, ami szerencsés esetben kb. Mindenkihez el tud jutni. Úgyhogy itt megint azt tudjuk mondani, amit már régen mondtam, pedig imádom mondani.
Virágozzék ezer virág. Fő témánk pedig a fenntarthatóság a fogyasztók szemével. Ezzel folytatjuk. Maradjanak velünk.
Rebrief.
És itt van velünk Fekete Balázs, a Kantar Hungary Kft. Piackutatója. Szervusz, Balázs!
Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
A fenntarthatóság az mindig egy nagyon izgalmas téma. Most egy picit itt az árakkal, a számokkal fogunk játszani. Ezekre valószínűleg te objektív válaszokat tudsz adni. Ugye évek óta tartja magát az a marketinges előítélet, hogy a magyar fogyasztók árérzékenyek, és ha valami egy picit olcsóbb, akkor inkább azt veszik, még akkor is, hogyha érződik rajta, hogy nem annyira minőségi termék, de mégis inkább az olcsót, mert az is megteszi. Ez így van-e még mai napig?
Ebben a fenntarthatósággal kapcsolatos kutatásunkban végeztünk egy ilyen modellezést, és arra voltunk kíváncsiak, hogy mik azok a tényezők, amik a leginkább magyarázzák a fogyasztói bizalmat, meg a márkák iránti szeretetet vagy preferenciát, és ez alapján ezt nagyjából véve alá tudjuk támasztani. Valóban azt tapasztaltuk, hogy a korrektnek ítélt árak alkalmazása az, ami a legerősebben és a legmegbízhatóbb módon bejósolja azt, hogy melyik márkát mennyire kedvelik az emberek, és hogy melyiket preferálják. A fenntarthatóság, ami majd a témánk szempontjából ugye kulcsfontosságú lesz, az csak a negyedik vagy ötödik szempont. Tehát ezek alapján igen, azt mondhatjuk, hogy a legolcsóbb, vagy inkább a legkorrektebbnek ítélt árak azok, amik a leginkább befolyásolják a fogyasztókat, és egyelőre nem tartunk még ott, hogy az ilyen fenntarthatósági szempontok azok jelentősen befolyásolnák a termékválasztásokat.
Egyébként mennyire fogékonyak a környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos üzenetekre a fogyasztók? Most azt mondtad, hogy így a márkaválasztáskor a fenntarthatóságot, környezetvédelmet beelőzi 3-4 másik tényező, többek között az ár is. Milyen tényezők előzik még be a fogyasztók szemében a fenntarthatóságot?
Az árak egyértelműen a legfontosabbak, emellett pedig van egy, mi ezt úgy hívjuk, hogy vezető szerepnek a betöltése, az adott márkának a nagysága, hogy mennyire tartják ezt egy vezető márkának, mondjuk egy Coca-Cola, vagy MOL, vagy OTP esetében, ők nagyon-nagyon sokat tudnak profitálni a puszta erejükből, jelenlétükből, nagyságukból. És ezen kívül pedig a harmadik, ami így mindenféleképpen megelőzi a fenntarthatóságot, az egy ilyen általánosabb érvényű társadalmi felelősségvállalás, amiben a sportszponzorációtól kezdve a szociális ügyek támogatásán keresztül sok minden beletartozik, és a fenntarthatóság csak ezek után következik. De azt nem mondhatjuk, hogy nem fogékonyak erre a magyar fogyasztó, mert azt tapasztaltuk, hogy társadalmi konszenzus alakult ki abban, vagy afelől a magyar társadalomban, hogy a környezetvédelem az egy fontos dolog, a fenntarthatóságot támogatni kell, és ezzel majdhogy nem mindenki egyet is ért. Ez Magyarországon nem egy ilyen politikailag vagy kulturálisan megosztó dolog, mint Amerikában, ezt majdnem mindenki így gondolja, viszont a termékválasztásban és a márkák megítélésében ez még jelenleg nem annyira jelenik meg, és már csak azért is, mert nagyon-nagyon keveset tudnak arról az emberek, hogy a különböző márkák vagy cégek mit csinálnak, vagy csinálnak-e bármit is környezetvédelmi ügyekben, és ezt elég jól illusztrálja az az adat, hogy a fogyasztóink kétharmada egy reprezentatív mintán egyetlen olyan vállalatot sem tudtak mondani, amit bármilyen módon a környezetvédelemhez kötötték volna.
Akkor ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy még hogyha sokakhoz eljutna az, hogy a Coca-Cola ugye a világ legnagyobb műanyag szennyezője, ezt a magyar fogyasztók jelenleg még simán elnézik, egyszerűen azért, mert a Coca-Colát egy akkora márkának, olyan minőségnek ítélik, és úgy gondolják, hogy ezzel jár a Coca-Colának a működése?
Az adataink alapján, és akár ilyen kvalitatív mély interjúk alapján is azt gondolom, hogy ez a fogyasztók többségében nem merül fel, mint egy választási szempont egyelőre. Tehát a Coca-Coláról nem arra asszociálnak, hogy ez mennyire műanyagszennyező, hanem arra, hogy ez egy viszonylag jó áron kapható, jó minőségű termék, amit szeretnek, meg egyébként szponzorálja a Sziget Fesztivált, és ezek mind-mind előbb jelennek meg, mint a környezetszennyezés.
Vannak egyébként olyan piaci szegmensek, olyan termékkategóriák, amelyekben viszont a fenntarthatóság vagy a környezetbarát működés az egy olyan szempont, amelyik így előrébb kerül a rangsorban, és ahol alapelvárás ez.
Olyat, ahol az alapelvárás sehol sem mondanám, viszont az élelmiszerkereskedelem az, ahol ez a legtöbbször előkerült, és az élelmiszer kiskereskedő márkák, vállalatok voltak azok is, akik a legjobb ilyen fenntartató imidzset tudták produkálni a kutatásunkban, Lidl, Spar, Aldi elsősorban, és ez annak köszönhető, hogy az elmúlt pár évben ugye ez a műanyagmentesség, ez nagyon bekerült a köztudatban. Érdekes módon a magyar fogyasztók többsége igazából két dolgot tud kötni a fenntarthatósághoz, a szelektív hulladékgyűjtést, és azt, hogy a műanyag az egy rossz dolog, és próbáljuk meg minimalizálni a PET palackvásárlást, vagy a egyszerhasználatos zacskóknak az alkalmazását. Na és erre a hype-ra nagyon jól fel tudtak ülni a kiskervállalatok. Egyrészt azért, mert ott ugye heti rendszerességgel találkoznak az emberek ezekkel a márkákkal, minden héten járnak a Lidl-ben vagy a Tesco-ban, másrésztről pedig ők látványosan rá tudtak ülni erre a hullámra, és csökkentették a műanyag szatyor használatot, bevezették ezeket a többször használatos szatyrokat. Ez az a szegmens, amitre azt mondanám, hogy itt talán már elvárás az, hogy valamit tegyenek a vállalatok, és ezeket a elsősorban német meg holland cégeket tartják a legkörnyezettudatosabbnak a magyar fogyasztók.
Ez jó, hogy említetted az ilyen kézzelfogható jelét a környezetvédő működésnek vagy gondolkodásnak, mert ellenben egy csomó termék esetében a fenntarthatósággal, a környezetvédelemmel kapcsolatos üzenet a csomagoláson, a websájton, a mindenféle kommunikációs anyagokon sokadik feature sorként, vagy egy ilyen apró pecsétként jelenik meg. Ezt észreveszik-e a fogyasztók, vagy csak a tudatos fogyasztók veszik észre, vagy ennek igazából semmi értelme nincs, azon kívül, hogy megnyugtatják a cégvezetést, vagy a márkagazdát?
Hát az utóbbit tartom az igaznak, tehát a nem hangsúlyosan kommunikált zöld dolgok, azok nem fognak eljutni senkihez se, sőt, hosszú évek tartós és tudatos, hiteles kommunikációja kell ahhoz, hogy az eljusson a fogyasztókhoz, mint mondjuk a Lidl esetében, vagy az E.ON Szent Királyi tudnám még talán példaként említeni, amikről van az embereknek képe. De én is úgy érzem, hogy a kutatások alapján a magyar fogyasztók fenntarthatósággal kapcsolatos gondolkodása az a jéghegy csúcsánál tart, ami pedig a termék, a kézzelfogható termék és annak a csomagolása, és ezt a műanyag szimbolizálja a legjobban. Szóval odáig már eljutottunk nagyon sokan, hogy a műanyag csomagolás meg mindenfajta ilyen dolog az rossz, és ezt próbáljuk meg csökkenteni, de a alatta lévő dolgokban, hogy akkor ezt honnan szállították, hogyan gyártották, ezeknek milyen ökológiai lábnyoma van, ebben még a tudatosabb fogyasztóknak is sem gondol bele a nagy része.
Balázs, hadd dobjam vissza itt a kérdést. Vajon ez miért lehet? Nem lépi át az inger küszöbünket? Mert azt mondtad, hogy még a tudatosabb vásárlóknak az inger küszöbét sem üti át, és hogy még ők sem foglalkoznak ezzel annyira. Miért lehet az, hogy egy ilyen gyakorlatilag egy évek óta nyomasztó probléma, mert ezt már legalább 10 éve napi szinten olvassuk a napi sajtóban, hogy gáz van, és hogy a fenntarthatóság fontos, hogy a műanyag az rossz, ahogy te mondtad, de ez miért van, hogy még a tudatos vásárlónak sem üti át az inger küszöbét?
Nehéz megérteni, nagyon ellentmondásos és bonyolult információk keringenek erről. Tehát ahhoz, hogy valaki a környezetvédelmi kérdésekben, vagy környezetvédelmi fogyasztás kérdésében kellően tájékozott legyen, ahhoz sok energiát bele kéne rakni abba, hogy utánaolvas ennek, és szerintem érthető módon egy átlag embernek 40 óra munka, meg gyereknevelés mellett erre nincsen ideje, nincsen energiája. Tehát jelenleg ott tartunk, hogy azok a dolgok terjedtek el, a szelektív hulladékgyűjtés meg a műanyag kerülése, amelyek nem igényelnek nagy energia, idő vagy pénzbefektetést, és emellett meg így azért az emberek lelkiismeretét valamennyire megnyugtatják. Ahhoz, hogy nagyobb erőfeszítést igénylő dolgokat is elsajátítsanak, például mondjuk az autóhasználat csökkentése, vagy repülőhasználat csökkentése. Szerintem nem csak a fogyasztóknak van felelőssége, hanem mondjuk a márkáknak, vagy a kormányzatnak is. Nincsen ez érthetően és világosan elmagyarázva az emberek számára. Most csak, hogy egy példát mondjak, ugye számtalan ilyen védjegy, meg tanúsítvány van a különböző élelmiszerboltoknál, még a legtudatosabb szegmensbe tartozó fogyasztóknak sem ismeri ezeket a körülbelül senki sem. Tehát, hogy nem volt az elmagyarázva a magyar fogyasztónak, hogy akkor most ezek meg azok a környezettudatossággal foglalkozó védjegyek mit akarnak, mire kell figyelni, ez miért fontos, és ebből kifolyólag ezt nem is tudják, nem is keresik, és nem is foglalkoznak vele.
Ha már a környezetvédelem fenntarthatóság kommunikációjánál tartunk, azt vizsgáltátok-e, hogy ebben a témában a fogyasztók nagy része számára ki a hiteles megszólaló. A cégek, a márkák, vagy a civil szervezetek, vagy inkább a kormányzati szervezetek, intézmények, vagy esetleg az egyetemi akadémiai szféra szereplői, ki az, akire ezekben a kérdésekben hallgatnak a fogyasztók?
Nem rendelkeznek az emberek elegendő információval arról sem, hogy hiteltelennek tartsanak tulajdonképpen bárkit is. Tehát, hogy konkrét cégek közül nem nagyon merül fel az, hogy én most ezt meg azt hiteltelennek tartom. Inkább esetleg olyan szektorok vannak, amelyeket erősen kötnek a környezet szennyezéshez, mondjuk olajipar, ott azért nehezebb hitelesen kommunikálni, mint egy fenntarthatósági szempontból semlegesnek tartott iparágban, mint mondjuk egy bankszektorban.
Fekete Balázs, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ennyi volt már a Rebrief. Találkozunk jövő héten, és jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.